Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, új bemutatóra készül a Kolibri Színház. A darab címe Igen, 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 és itt van a vonalban Grisnik Petra, aki ennek a darabnak az egyetlen és főszereplője. Szia, Petra!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
Már ha mondhatom azt, hogy darab, mert elég izgalmas a leírás, mert van utalás benne dokumentumfilmre, meg interakcióra, és hát maga az alapmű is egy nagyon izgalmas, egy új-zélandi szerzőnek a műve, ami azért bejárta a világot, nyilván ti se véletlenül találkoztatok vele, és valahogy ez a megengedés, elfogadás, mi történik, mi nem történhet, valahogy ezt a témát járja körül, hogy én ezt jól mondom.
Igen, igen, azt hiszem ez egy elég pontos, bár jó tág összefoglalása, de az tény, hogy ez egy nagyon különleges alapanyag, amiből elkezdtünk dolgozni. Erre a felkérés hozzám tavaly érkezett még Vidovszky Györgytől, aki egy fesztiválon találkozott ezzel az előadással, és itt rögtön felmerül az az érdekes és izgalmas kérdés, hogy én egyedül szerepelek-e ebben a darabban, vagy sem, ugyanis ez nem a klasszikus értelemben vett. Nézzünk egy embert, aki a fényben áll, és valamit mond, majd aztán hazamegyünk típusú
monodráma,
anyag lesz, igen, végeredmény lesz, hanem inkább egy párbeszéd, amiben együtt lépünk bele a nézőtéren jelenlévők és én, és tulajdonképpen az enyém a színésznek az a klasszikus feladata, hogy a történetmesélés fonalát elindítsam, de hogy ez a történet hová kanyarodik a befogadóban, az abszolút egy közös munkánk végeredménye lesz a nézőkkel, és én még soha hasonlót sem csináltam, úgyhogy elképesztően izgalmas ez a fajta közös részvétel a nézőkkel egy ilyen projektben, és azt hiszem, hogy a világszerte sikert aratott nagy széria is ezt támasztja alá, hogy ez egy olyan különleges dolog, amiben egyszerűen öröm benne lenni színészként is, nézőként is, és rengeteg jó dolgot fel tud szabadítani bennünk és körülöttünk.
Ugye említetted Vidovszky Györgyöt, ő a rendező, és hát ő szereti ezeket a határfeszegető előadásokat, hogy így mondjam, már ami a dolognak a technikai részét illeti, bár most ezzel egy kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, de hát tavaly évad elején, meg évad végé felé is ment az az előadás, amit az utcán, Terézváros utcáin lehetett látni, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és az volt a címe, hogy Urbán legendák, ami a nagy regény egyik fejezetéből született. Szóval Gyuri vonzódik ezekhez, de akkor hogyan kell ezt az előadást elképzelni? Ugye van a színházi nevelési program nevezetű dolog, ami általában azt jelenti, hogy vagy a színészek elmennek iskolákba, vagy az iskolák mennek el színházakba, és ott egyrészt van egy passzív része a darabnak, másrészt ott a fiatalok involválódnak a dologba. Itt is valami hasonlóról van szó?
Úgy fogalmaznék, hogy igenis, meg nem is. Mert a hagyományos színházi nevelés eszközei, azok inkább az előadás után fognak megjelenni nálunk is, egy feldolgozó foglalkozás keretében, ami azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogyha valamilyen olyan témához nyúlunk, ami próbára tesz minket is, és hát pláne a kamasz nézőinket. De itt inkább arról van szó, hogy maga az előadás, és akkor itt most egy kicsit még spoiler ezek a témájával kapcsolatban, arról fog szólni, hogy milyen nehéz bizonyos helyzetekben nemet mondani, és hogyan tudok én úgy vigyázni a határaimra, hogy biztonságban érezhessem magam, és biztos lehessek abban, hogy másokat sem bántok meg, viszont hogy megvan hozzám minden jogom, hogy egyszerűen kilépjek abból a helyzetből, ami nekem nem komfortos, és hogy felismerjem, hogyha például engem erőszak ér valamilyen helyzetben. És itt most az erőszak sokféle formájáról beszélhetünk. De általában véve az a kiinduló pont, hogy te egy bizalmi vagy intim helyzetbe kerülsz valakivel, és ott kényelmetlenül érzed magad, akkor hogyan tudsz és hogyan lehet ebből kilépni, hogyan tudsz ilyenkor vigyázni magadra. Ez a kiinduló pontja, és hát a megérkezése is reményeink szerint ennek az előadásnak, és ehhez valóban használunk olyan eszközöket, amik egy kicsit a hagyományos színháztól eltérőek, de tulajdonképpen azt a legősibb formáját hozzák vissza a nehéz témák feldolgozásának, ami akár fogalmazhatunk úgy is, hogy egy törzsi dolog, hogy mindannyian kifejezhetjük az ezzel kapcsolatos érzéseinket és véleményünket. Egyszerűen mindenkinek teret adunk arra, hogy annyira kapcsolódjon be ebbe a beszélgetésbe, amennyire szeretne és amennyire éppen tud. És hogyha segítségre van ez szüksége, akkor adunk neki segítséget. És fel fognak merülni olyan helyzetek is az előadásban, amikor nekem, mint előadónak lesz szükségem segítségre. És reményeim szerint, mire odáig elérkezünk az előadásban, én meg fogom ezt a segítséget kapni a nézőtérről, mert addigra lesz közöttünk is egy ilyen bizalmi viszony, ami hát most föláll a szőr a hátamon, ahogy beszélek erről, mert itt 120 kamaszról van szó. De hát tényleg nagyon-nagyon izgulok, hogy hogyan fogok tudni egy ilyen légkört velük közösen megteremteni, de az a helyzet, hogy én iszonyatosan bízom ebben az anyagban, és iszonyatosan bízom a Vidovszky Gyuriban, és borzasztóan bízom a kamaszokban. Hmm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a nem hagyományos forma, ez őket is inkább felszabadítani fogja az alól, hogy na most itten beülünk egy nézőtérre, és itt szájjal valamit ez a nő, aztán mehetünk haza. hanem inkább talán a kíváncsiságot és a nyitottságot piszkáljuk majd meg bennük.
Én biztos vagyok benne, ugye azt mondjátok, hogy 15 éves kortól ajánljátok a darabot. Most, hogyha én jól veszem ki a szavaidból, akkor ez részben szól arról, hogy egy, hát párkapcsolat talán erős szó, de mondjuk egy ilyen bimbózó szerelemben mikor és mire mondok nemet és mire nem, és szól az élet egyéb más területeiről is, nem?
Igen, abszolút így van, tehát nincs mit kerülgetni a forrókását, igen, a testiség is elő fog kerülni ebben a darabban, ami hát egy elképesztően virulens téma ebben a korosztályban, úgyhogy fontos is, hogy beszélgessünk velük erről, és azt hiszem legalább ennyire fontos, hogy érzékeljék ők is, hogy egyrészt mi tudunk abban segíteni, hogy legyenek erre szavaik, másrészt, hogy pont ugyanolyan bénák vagyunk ebben. Mint amennyire ők tudják magukat annak érezni bizonyos helyzetekben, hogy ebben nagyon nehéz ügyesnek lenni, vagy slágfertignek, és ez egyáltalán nem baj.
Igen, vagy tanácsot kérni.
Igen, abszolút, és hogy ez az egyik része, a másik része pedig valóban az, hogy ez a nemetmondás annyiféleképpen előkerülhet az életünkben is, és az asszertív kommunikáció, ami egy ilyen nagyon ködös dolognak tűnik, és a saját határaim meghúzása, az egyszerűen bizonyos helyzetekben életmentő lehet, és nem kevésbé nagy tett az is, hogyha az ember már nem tudta elkerülni ezt a krízis helyzetet, és trauma érte, hogy akkor arra is legyenek szavai, hogy akkor hogyan fordul a többiekhez, és hogyan tud tőlük segítséget kérni. Tehát ez tényleg egy nagyon széles spektruma annak, hogy az önrendelkezés hányféle formája jelenik meg tényleg minden nap az életünkben, és hogy mindazok, akik erre az önrendelkezésre erőszakkal szeretnének hatni, azoktól hogyan tudjuk megvédeni magunkat. Ez teljesen korosztálytól független dolog, azt hiszem, ezt mindannyian napi szinten tapasztaljuk a bőrünkön.
Igen, ebben igazad van, de hogy én abba gondoltam bele, hogy 15 éves korosztály, 16-17, szóval, hogy hiába, ugyanakkor az ember az életének az első felében arra van szocializálva, hogy igent mondjon. Tehát el kell fogadni a dolgokat, menj el kezet mosni, csináld meg a házi feladatot, menjen a nagymamával sétálni, és mindezekre igent, igent, igen kell mondani, és egyszer csak azt mondják, hogy figyelj, most már nagy vagy, most már mondhatsz dolgokra nemet is. Szóval azért ez egy nem egy egyszerű helyzet, se a kamaszoknak, se nekünk felnőtteknek.
Ebben nagyon igazad van, csak szerintem valahogy azt lenne jó, vagy ideális lekommunikálni ezekben a helyzetekben, még akkor is, amikor megkéred azt a gyereket, hogy ne mondjon nemet a kézmosásra, hogy minden alkalommal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy magadra mondtál igent. Akkor is, amikor kezet mostál, és akkor is, amikor időben feküdtél lealudni, mert ezzel jót tettél magadnak. Hmm. És hogy ezt valami jó egyensúlyba hozni, hogy az a lázadás, amit ők éreznek, és azok az energiák, amik most buzognak bennük, hogy legszívesebben rácsapnák az ajtót az egész világra, és egy nagy nemet mondanának mindenre, hogy annak vannak igenis nagyon jó részei, hogy van hasznos nem, és van olyan igen, amit egyszerűen azért nem kell kimondanod, mert ezzel nagyobb bajt csinálsz. Én azért is bízom nagyon ezekben a kamaszokban, akikkel ma együtt élek a világban, mert én úgy látom, hogy közöttük már sokkal inkább megvalósul az, hogy a kritikus gondolkodás az egyszerűen szexi. Szóval, hogy mérlegelek, hogy szempontok vannak, hogy
Hogyne,
nézőpontok
hogyne,
vannak, hogy
hogyne.
több irányból végig gondolom. Ez nekik már sokkal természetesebb, mint az őket megelőző generációknak szerintem, és nekem ez borzasztóan tetszik, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezzel a fajta kritikus gondolkodásra vennének részt az előadásban is, úgyhogy közben azokat az elképesztő energiákat, amik bennük buzognak, egy biztonságos térbe kiengedhessék.
Petra, beszéljünk egy picit a gyakorlati részéről a dolognak, tehát hogy jól veszem ki a szavaidból, akkor itt iskolák vagy iskolai osztályok fognak részt venni az előadásokban.
Igen, mint ahogy a Kolibriben eddig is az elmúlt évtizedekben szokás volt, itt komplett közösségek együtt szoktak érkezni az előadásokra. Ezek osztályok, vagy akár több osztály egy évfolyamról, ez nyilván meghatározza a nézőtér mérete is, de természetesen minden előadás nyitott szokott lenni azok előtt is, akik mondjuk szülőként elhoznák a kamasz gyereküket kettesben vagy hármasban az előadásra. Szóval ilyen értelemben igen, lesz olyan, hogy egy fix közösség és a velük együtt érkező dinamika fog belépni ebbe a térbe, ami szintén egy izgalmas feladvány ilyenkor, hogy ott már vannak leosztott lapok és elvállalt szerepek, vagy kiosztott szerepek, és vajon ezeket engedik-e megbolygatni ezek a srácok, az is mindig egy izgalmas kihívás. De azért én abban bízom, hogy ez, hogy ők a saját közegükben tapasztalják ezt meg, ez inkább erőt ad nekik, és fokozza azt a biztonságérzetüket, hogy itt engem ismernek, itt engem szeretnek, itt engem elfogadnak, és kimondhatom, amit gondolok.
Fú, Petra, azért nem irigyellek, szóval le a kalappal, tényleg most így én is beleborzongtam egy kicsit, hogy amikor az ember így kiáll egy ilyen hát gyerekhad elé egyszer egyedül, akkor azért nincs könnyű dolga. Annyit még mesél, hogy ugye lesznek interjúk, videóbejátszások. Azokról mit lehet tudni? Hogyan készültek?
Ezek dokumentumfilmes eszközökkel készíti Zurbó Dorottya és a csapata. Ezek tulajdonképpen éppen olyan beszélgetések, mint amiket én igyekszem majd kezdeményezni, vagy bemutatni a srácoknak ez alatt az előadás alatt, és ebben a saját korosztályuk nyilvánul meg, tehát a késő 10 éves kora, 20 éves korosztály. Azokban a témákban, amiket érintünk az előadás során, a bizalom, az intimitás, a biztonság, az erőszak, a félelem, tehát mindezekről úgy nyilvánulnak meg, hogy mindenki a saját személyes történetét osztja meg. Tehát ezek valóban dokumentarista felvételek olyan szempontból, hogy itt senki nem egy neki kiosztott szöveget mond el, hanem a saját személyes élményanyagából táplálkozva. Én azt mondom, hogy le a kalappal, hogy milyen bátran, felvállalva azt, hogy ők hogyan és miként kerültek ilyen helyzetekbe, és azokat hogyan élték meg, hogyan élték túl, és hogy szerintük mi lenne a jó, vagy nekik mi hasznos, és mi értékes egy ilyen helyzetben. Úgyhogy itt tulajdonképpen lesz egy olyan része az előadásnak is, amiből én szinte teljesen kilépek, és ez a párbeszéd, ez a jelenlévő kamaszok és a felvételen lévő kamaszok között jön létre, ami szerintem szintén fontos, hogy megtapasztalják azt is, hogy az a generációs különbség, ami köztem és köztük van, az egy dolog, de hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van még a világon, aki pont annyi idős, mint ők, és pont ezekkel a problémákkal küzd, szóval, hogy nincsenek egyedül.
Hát ennél szebb végszó nem kell. Petra, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Grisnik Petra volt a vendégem, és akkor az igen, igen, igen tavasztól a Kolibri Színház műsorán. Keressék fel a Kolibri honlapját a pontos időpontokért, de annyit fontos elmondani, hogy 17 órakor kezdődnek az előadások, pont azért, hogy a fiatalok számára ez ne legyen annyira késő, vagy esetleg, hogy a vidékről érkezők is időben hazaérjenek. Petra, még egyszer köszönöm, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked is, és hát az egész alkotócsapatnak, meg a Kolibri Színháznak, nem utolsó sor.
Én is köszönöm a beszélgetést, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen, szervusz!